Szeretettel köszöntöm a nyírtelepi testvéreket a heti igénytel Pál apostolnak a galáciai leveléből, a 6. rész 2. verse, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A kezdő énekünk a 361-es ének lesz, egy picit megváltoztattuk az énekrendet a bulletinben kinyomtatott anyaghoz képest, ezzel készítse szívünket maga az Úr. A szép fényes hajnalcsillag, hiszen róla szól, és neki szól az az ének.
Oh, Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. Jusson színed elé könyörgésem, tégy bölcsé beszédeddel, és igéddel ments meg engem, mert üdvösségedre vágyódom, Uram, nagy a Te irgalmad, Uram, és igaz minden parancsolatod. A liturgiában a 8-as számú énekrendet követjük. Dicsőség legyen Atyának és Szent Fiának, Krisztusnak, a Szent Lélekkel egységben, örökön örökké. Amen. Jó az Úr mindenkihez, és irgalmas minden teremtményéhez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Isten színe előtt éppen ezért gondoljunk a magunk méltatlanságára, és valljuk meg bűneinket. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem én. Te napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet, mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és újjáteremtő hatalmaddal nevelj szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Éjséges mélyből kialtunk, hozzád irgalmas Isten. Ó, hallgass meg, kérünk, ne hagyj elveszni bűneinkben. Ha Te mind a számba veszed, amit vétettünk ellened, ki állhat meg előtted? Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az isteni jó akarat emberei között. A magasságban dicsőség az irgalmas Istennek, és jó akarat békesség e földön az embernek. Úristenünk, áldunk téged, Isten báránya, hallgass meg, Szent Háromság dicsérünk. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, kérünk, terjeszd ki gondviselő irgalmadat minden emberre, hogy a világon még sokan megtalálják a te békességed útját, egyházad pedig boldog örömmel szolgáljon téged, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg a felolvasásra kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 8. részében, a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is. Sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, most helyünket elfoglalva bizonságtételt hallgathatunk meg az istentisztelet kezdete előtt. Szólt Anett testvérünk, hogy így készüljünk.
Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Női héten voltam ezen a héten. Női héten vehettem részt Biatorbágyom. Nem gondoltam, hogy elkezdeni se fogom tudni. Nagyon nagy ajándék számomra az, hogy van lehetőségünk ilyen helyre menni, ahol az Úr kiemel minket a világból, és a szívünkre tud beszélni. És el tudja végezni azokat a dolgokat, amit mi takargatunk éveken keresztül, és nem akarjuk a felszínre hozni. De olyan kegyelmes, hogy ő nem akar minket így hagyni, hanem meg akar tisztítani minket. Úgy mentem erre a női hétre, hogy nem volt bennem konkrét kérdés. Hanem, hát úgymond szokásosan minden évben igyekszek egy hetet ide szánni. És úgy voltam, hogy hát az Úr majd biztos tudja, hogy miért visz oda, és hát persze, hogy tudta. A téma, az egyik sorozat az a Samáriai asszony volt, és már az első alkalomban volt egy ilyen mondat, hogy Isten felfedi a tervét, de előtte rendezni kell a múltat. És ugye azt a Samáriai asszonyt is úgy akarta továbbvinni, adni neki az élő vizet, hogy előtte ugye leleplezi azt, amit ő takargatott, amit szégyelt, és hát bennem is egy ilyet végezhetett el az Úr ezen a héten. És ugye hát egy olyan dolgot hozott fel számomra az Úr, ami, mert volt egy ilyen mondat is egy másik alkalommal, hogy hát felfedjük a bűneinknek a 10%-át, meg a 40%-át, de mi van a többivel? Ugye, amit nem, nagyon nem akarunk, hogy felszínre kerüljön, és tudtam, hogy az Úr mire mutat most rá az én életembe. És hogy tudtam ezt, hogy ezt most az Úr elé kell ott vinnem, megvallanom, és kérni az ő bocsánatát, meg az ő szabadítását is, hogy ne csak a múlt legyen rendezve, hanem hogy a jövőbe se így menjek tovább, hogy valóban az, amit ő tervez számomra a jövőre, az abban tisztában, megtisztítottan mehessek tovább, és megszabadítottan, de persze ilyenkor mindig ott van bennem legalábbis, hogy jó Uram, de ez fog működni. Én magamtól nem fogok tudni megváltozni, és nagyon sok bíztató igét is hallhattam. A Samáriai asszonynál is ugye ott van, hogy aki ebből a vízből iszik, az soha többé meg nem szomjúhozik. És ez hogy soha többé, tehát, hogy ha az Úr végzi ezt el, ezt a szabadítást, akkor az teljes. Meg ami lehetetlen az embereknek, az az Istennek lehetséges. És nagyon sok megerősítés, meg bíztató igét kaptam azóta is, hát arra, hogy az Úr ebben engem meg fog tartani, és nem a saját erőmből, mint ahogy az egyik téma az is volt, A másik sorozat, ezt is el akartam mondani az elején még, hogy a másik sorozat az a Jézus életmentő találkozásai voltak. Az elveszett juh, a vámszedő és a farizeus imádsága, a gazdag ifjú, a vak Bartimeus meggyógyítása, meg a Zákeus, és amikor a vakot meggyógyítja, akkor ugye azt kérdezi tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, és azt, hogy Uram, hogy lássak. Tehát tudja azt, hogy nem ő magától fog látni, hanem ezt az Úr tudja elvégezni egyedül. Nagyjából ennyit szerettem volna. Igazából nem voltam összeszedett előtte se, lehet, hogy közbe se, de ez volt a szívemben, hogy ezt szerettem volna megosztani, hogy olyan jó, amikor engedjük, hogy az Úr cselekedjen az életünkbe. Mert ez is az ő szeretetének a jele, hogy ő nem akar minket benne hagyni, és nem azért nyúl oda egy-egy területre, mert minket meg akar szégyeníteni, vagy nem is tudom, hanem azért, hogy meggyógyíthasson. Szóval egy műtét volt a héten számomra. Köszönöm szépen!
Köszönjük Anett őszinte szavait, és mindazt, amiben az Úr minket megszólított Anett bizonságtételén keresztül, forgassuk a szívünkben, sőt kérjük az igehirdetéshez készülve a 429-es énekkel, ébresz, Urunk, te szent igéddel bennünk igaz bűnbánatot. Közben az ének alatt mehetnek a gyermekek a gyermekbiblia körre. Thank you. szívben zeng dicséretünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség, örökkön örökké. Ámen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti szent evangélium 6. részében, a 14. verstől a 29. versig a következőképpen. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismertté vált. És azt beszélték, hogy keresztelő János támadt fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatevő erők. Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő. Ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt: az a János támadt fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe, a testvére Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni. De nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette. Bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás leánya ment be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak: kér tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked. Meg is esküdött neki: bármit kérsz, megadom neked, akár országon felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Az pedig ezt válaszolta: keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte: szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak. A leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Uram, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, nagyon modern, sőt, azt lehetne mondani, hogy posztmodern ez a történet. Mennyi minden kavarog ebben a történetben. Ugye Dióhéjban, összefoglalva, Heródes Antipász király úgymond elszerette a testvére feleségét, akit Heródiásnak hívtak. Keresztelő János figyelmeztette a királyt, hogy ezt ne tegye. Végül Keresztelő János fejét vették egy mulatság alkalmából, amelyen Heródiás leánya, Josephus Flavius leírása szerint Salomé volt a neve, táncolt. Vegyük sorra a történet főbb szereplőit. nem feledve, hogy az igazi főszereplő mindezek közepette is, nem más, mint maga Jézus Krisztus. És ha már a szereplő szót használtam, akkor rögtön azt is jó tisztázni, hogy igaz, használjuk ezt a szót, de Jézus nem szerepet játszott. Meg a többi sem egyébként, magukat adták. Még akkor is, ha közben volt egy csomó szerepjátékot Heródesnél és a környezetében. Jézus Krisztus az atyától rendelt szolgálatát töltötte be. Végig a történet szereplőinek a sorra vétele kapcsán is. Ő rá figyeljünk, aki ezt mondja magáról, hogy én azért szállottam alá mennyből, hogy ne a magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az atya elküldte a fiát, a világ üdvözítőjéül. A fiúnak az útkészítője volt Keresztelő János. Úgy, ahogy őt pedig erre teremtette, hívta el és rendelte maga az Isten. Jánosról még az Istentől távol élő emberek is, mint Heródes, kénytelenek voltak megállapítani, hogy igaz és szent ember. Ez valami megrendítő. Amikor a külső szemlélők is, még a hatalmasok is, legalábbis a hatalmasok közül az, akinek rezdül a lelkiismerete, ezt kell, hogy kimondják valakiről, igaz és szent ember. Bár csak rólam is, rólatok is ezt mondhatná mindenki, igaz és szent ember. Nem tökéletes, nem hibátlan, de hiteles ember. Keresztelő János ez volt. Hirdette az Úr törvényét teljes erejével, kicsiknek és nagyoknak, a vallási vezetőknek is. Emlékezzünk őket, így szólítja meg, viperák fajzata, ki intett meg titeket, hogy a bekövetkezendő harag elől meneküljetek. Teremjetek a megtéréshez az méltó gyümölcsöket. És nem volt kivétel a zsidók akkori királya sem, aki királynak szólítatta magát, bár csak negyedes fejedelem volt, mert az apja birodalmának a negyedét kapta meg, úgymond Augustus császár kegyéből. Galileát és Péreát, Heródes Antipász. Isten törvényét megfellebbezhetetlenül, annak teljes érvényével hirdette Keresztelő János, és így hívott bűnbánatra. És a bűnbánatra, a megtérésre hívásban ma is ott kell lennie. A Krisztus egyháza körében ott kell lennie ennek, hogy nincs engedmény, nincs tompítás, az Isten igéjének az élén semmit nem szabad és nem lehet tompítani. Ha valóban az ige hirdetői és egyes hívő emberekként is az ige bizonságtevői vagyunk, akkor csontjainkba rekesztett tűz, akkor ki kell mondani. Ez az Isten igéje, és akkor itt nincs helye okoskodásnak. Nincs helye csűrés csavarásnak. Igen, az Ószövetségi törvényben, Mózes harmadik könyvében, a 18. részben nagyon világosan ott voltak ezek a mindenféle vérfertőzéssel, paráznasággal és egyéb szörnyűséggel szembeni intelmek. És ott a 16. vers, testvéred feleségének a szemérmét föl ne fedd, testvéredé az a szemérem. És hasonlók. Itt a konkrét ige, amelynek alapján Keresztelő János Heródes királyt is megintette. És hát ott van a bálványáldozatnak a tilalma is, a házasságtörés tilalma is, meg az is, Mózes harmadik könyve 18. fejezetének a 22. 23. verseiben, amik ma sajnos rendkívül aktuálisak, férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak, utálatosság az. Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele, és asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele, förtelem az. Ugye elborzadunk, amikor ezeket halljuk, de ezek léteznek. Léteztek akkor is. Az ókorban. És ma mi minden vesz körül bennünket. Keresztelő János az Úr követe volt, a Messiás föllépését készítette elő, úgyhogy megfellebbezhetetlenül hirdette Isten törvényét, így hívott megtérésre mindenkit, mert elközelített az Isten országa, és rámutatott arra, akiről így szólt, hogy utánam jön, akinek a saruja szíját megoldani sem vagyok méltó, ő az, aki tűzzel és szent lélekkel keresztel majd. És amikor tanúja volt annak, ahogy Jézus maga a bűntelen beállt a bűnvalló bűnösök sorába, ezen először keresztelő János is csak megütközni tudott, de aztán megértette Jézus szavából, hogy így kell betöltenünk minden igazságot, és az a minden igazság az volt, ami az Ézsaiás 53-ban így hangzott előre, hogy igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza a bűneiket, akkor tanulja lehetett keresztelő János annak, ahogy a Szentlélek leszállt Jézusra, és megnyugodott rajta, és az Atya tett bizonságot az ő fiáról. És attól fogva János azt is kezdte hirdetni, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A történetnek az egyik szereplője tehát, akire most itt először is figyeltünk, keresztelő János, aki valóban igaz és szent ember volt. A börtönben aztán megkísértette őt is a kétség, de kapott válaszul biztatást Jézustól, és Jézus maga tett bizonságot keresztelő Jánosról, aki ott állt az Ó és az Új Szövetség határán. Érdemes itt azt is fölidéznünk János szolgálatával kapcsolatban, amit az Úr Jézus maga mond Lukács evangéliuma 16. részében. A törvényt és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta az Isten országának örömhírét hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik feléje. De hamarabb elmúlik az ég és a föld, mint hogy a törvényből egyetlen vesző is elveszne. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt veszel, szintén házasságtörő. Ezt az Úr Jézus maga mondja. És ez már az Új Szövetség. Hadd jegyezzem meg itt, hogy sajnos egyházi viszonyaink között előfordul, hogy valaki egy lelkész azt tartja Jézusnál követendőnek, hogy Jézus szembeszállt a hagyományokkal. Micsoda? A hamis hagyományokkal szállt szembe az Úr Jézus. És leleplezte, mint képmutatást. De világossá tette, ne gondoljátok, hogy eltörölni jöttem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Ő betöltötte tökéletes életével az Atya szent akaratát, és betöltötte halálával, engesztelő áldozati halálával, ami bűneinknek büntetését elviselve, azt, ami a törvény átka volt minden engedetlenség fölött. Keresztelő János, akiről tehát maga az Úr Jézus is bizonságot tesz, mint az ő útkészítőjéről. Mindvégig, mind halálig vállalta Isten igéjének a szolgálatát. És ez olyan hiteles volt, hogy még Heródes Antipásznak a szívét is megérintette. Most erre az emberre, Heródesre figyeljünk, különösen is a következőkben. Nagy Heródesnek a fia volt, Nagy Heródes sok felesége közül Máltakétól, és bár király szeretett volna lenni, de a császári hatalmi szó eldöntötte, hogy Nagy Heródes halála után Augustus megosztotta Heródes királyságának a területeit Heródes néhány fia között. Így Heródes Antipász csak negyedes fejedelem lett. És nála találkozunk ezzel a történettel, a sokféle hatalmaskodás és pompakedvelés és szórakozás közepette, hogy Fülöp nevű testvérének a feleségét, aki Nagy Heródesnek az unokája volt, a még Heródes által kivégeztetett egyik fiúnak, Arisztobulasznak a lánya, elcsábította, és magával vitte Rómából ezt a Heródiást. Heródes Antipász, tehát fia Nagy Heródesnek, Heródiás unokája Nagy Heródesnek. Elég zavaros viszonyok családon belül, és ugye korábban Heródes féltestvérének, Fülöpnek volt a felesége. És erre mondta az Isten igéjét, ahogy már az előbbiekben szó volt róla. Heródes Antipász negyedes fejedelemnek, királynak is, Keresztelő János. Aki különösen megharagudott ezért, az nem a király, hanem az elcsábított és elcsábult asszony. Őróla is külön szót kell majd ejteni, de most figyeljünk először Heródes Antipásznak a történetére. Mert igazából az ő történetére illik rá, és az ő történetéből kapjuk ezt a figyelmeztetést, hogy aki hallgatja az igét, de halogatja a megtérést, az elveszti az életét. Heródes Antipász hallgatta az igét. Elfogadta Keresztelő Jánost, de tulajdonképpen ez, hogy bebörtönöztette, ez egyfajta védőőrizet is volt. És jó darabig ellenállt ebben Heródes, az elcsábított és elcsábult asszony Heródiás szándékainak. És ismételten hallgatta Keresztelő Jánost, akinek nem volt más mondani valója, mint az Isten törvényének ítélete és a megtérés lehívás. Újra meg újra. Nem tudjuk, hogy fölvitette magához a palotába, vagy ő ment le a börtönbe, és ott hallgatta Keresztelő János, de újra meg újra hallgatta. És összezavarodott. Még nem tompult el teljesen a lelkiismerete ennek az uralkodónak. Szívesen hallgatta. De aztán újra csak túltette magát a hallott igén. De most ez az, aminek félelmetes következményei lesznek. Ha megérint az ige, megértem, az eszemmel értem, hogy ez az Isten igéje, és nem más. És úgy van, ahogy az ige hirdetők mondják, ahogy a Bibliában olvasom. Érzelmileg is megmozdít. Fölkavar. De aztán mégsem lesz belőle egyértelmű döntés. Ezt nem lehet vég nélkül csinálni. Rettenetes következménye lesz végül annak a fajta ige hallgatásnak, amelyben csak hallgatom, hallgatom újra meg újra, értem is, érzelmileg is megindulok, de aztán mégsem adom át magam az igének, az ige urának. Mégsem adom át magam a Jézus Krisztusnak. Ezt nem lehet vég nélkül csinálni. Mert aztán a lelkünk ellensége, aki tudja, mik a speciális bűnös hajlamaink, tud olyan csapdát állítani, mint amilyet itt Heródes életében látunk. Eljött a kedvező alkalom, döbbenet. A kairosz, az alkalom. Milyen csodálatos, amikor Isten munkájával kapcsolatban találkozunk ezzel, hogy alkalom, alkalmat készített az Isten. És ezzel szemben milyen rettenetes, amikor a bűnre jött el a kedvező alkalom. Arra jött el a kedvező alkalom, hogy végképp a bűne rabja maradjon ez az ember. Születésnapi buli, mulatás, megadta a módját Heródes Antipász. és a ravasz asszony, akit elcsábított és elcsábult, beküldi a leánykáját, aki a használt görög szó szerint olyan 12 éves forma lehetett. Korban olyan forma lehetett, mint Jairus leánya. És az meg táncol. Úgy látszik, nagyon komoly tánctanítást kapott. És még a tinédzserkor küszöbén van, de már megtanulta, hogy kell úgy táncolni, hogy magamat kellessem. Heródiás és a leány ott vannak. És Heródesben föllángol az érzéki vágy, úgy tűnik, hogy talán már a leányka tánca is ezt gerjeszti benne, és esküvel kötelezi magát Heródes a meggondolatlan ígérettel arra, hogy bármit kívánsz, megadom. Kislány még, mondom, ott valahol a tinédzserkor küszöbén lehetett ez a Salomé. Nem a Bibliából tudjuk ezt a nevét. A Bibliából más Salomét ismerünk, az Ebedeus fiak anyját. Mondjam így, ott pozitív ez a név, de a történetíró Józsefus Flavius leírja, hogy Salomé. Aki már ekkor mesterien tudott táncolni a maga kelletésben. Vigyázzunk a magunk kelletésében. Egybefonódik, ahogy a szereplőkről szólok. Heródes, Heródiás, Salomé. És ez a leány tanácsért megy az anyjához. Ó, de rettenetes, amikor rosszra neveli az anya a lányát. A testiségre. Hogy a szemek kívánsága, a test kívánsága és ennek a mulandó életnek a kérkedése legyen a célja már egy gyermeknek. És ó, de rettenetes, amikor rossz tanácsot ad az anya a lányának. Mit kérjek? Hát eddig nem volt rá alkalom, mert Keresztelő Jánost védőőrizet alatt tartotta Heródes. Most itt az alkalom. Keresztelő János fejét. Lány bemegy, és megmondja. Azt gondolom, Heródes lesápadt és kiverte a veríték. És ez volt az a pont, ahol döntenie kellett. És ahol most már csak rosszul tudott dönteni. És nem egyszerűen Keresztelő Jánost ölette meg, hanem a saját lelkiismeretében elölte az Isten igéjét. Az igehirdető megöletése és az Isten igéjének a saját lelkiismeretében történő elölése együtt. Tragédia. Innentől megállíthatatlan a lefelé süllyedés ennek a hatalmas embernek, ennek a negyedes fejedelemnek, királynak az életében. El ne öld az Isten igéjét a lelkiismeretedben. Hangzik a figyelmeztetés mindegyikünknek. Mert aztán nem lesz több Istentől készített alkalom a megtérésre. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Halljuk a figyelmeztetést Ézsaiás könyve 55. részében. Hagyja el útját a bűnös és az álnok ember a gondolatait, és térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, a mi Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Amikor Isten közel jön az ő igéjébe, akkor lehet megtérni. Nem akármikor. És nem addig tart föltétlenül ez a kegyelmi idő, míg meg nem halunk. Lehet, hogy sokkal hamarabb lezárul. Ismétlem, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. A megtört szívekhez van közel. Heródes, amikor Jézus cselekedeteinek és tanítványai Jézus nevében tett csodáinak a hírét hallja, akkor ilyen babonás félelemmel reagál Jézus hírére, hogy talán azoknak van igazuk, akik azt gondolják, hogy Keresztelő János támadt fel a halálból, akit én lefejeztettem. Utána meg már csak a kíváncsiság munkál Heródes szívében, hogy látni szeretné Jézust, akiről ilyeneket hall. Hát majd láthatja, amikor Poncius Pilátus átküldi hozzá megkötözött Jézust. De Jézusnak már egy szava sincs ehhez az emberhez. Már nincs ige a számára, értitek? Neki már nincs. És akkor ő meg kigúnyolja Jézust. Királyi díszbe öltözteti, és visszaküldi Poncius Pilátushoz. A megtérésnek Istentől készített alkalmai sokkal hamarabb véget érhetnek, mint ahogy az ember földi élete véget ér. Ha valaki hallgatja ugyanaz igét, de halogatja a megtérést, elveszti az életét, idézem újra ezt a döntő tételmondatot az ige hirdetésemben. Pedig Heródessel lehetett volna másképp. Előzőleg ő nem volt annyira kemény, vérszomjas, kegyetlen, mint Heródiás. Heródiásról eleve azt olvassuk, hogy neki a hatalom, a pompa, az élvezetek számítanak, és ő személyes sértésnek vette, amikor Keresztelő János az Isten igéjét hirdette, Isten törvényének a szavát hirdette számukra. Ezt is meg kell jegyeznem, hogy döbbenetes tapasztalat, és ma is ismerős tapasztalat, hogy olykor asszonyok, nők ilyen téren kegyetlenebbek tudnak lenni a bosszúállásban, mint férfiak. A bosszú szomj kegyetlenebb tud lenni olykor a bűneikben megkötözött nőknél. De hát a férfiak se hárítsák maguktól az Isten igéjének az élét. Hogy állsz az Úr előtt? Hogy állsz az igével? Félre minden magunk kelletéssel. Tagadjuk meg mindazt, amit bűnként ítél meg az Úr az ő igéjével az életünkben. Mondjunk neki igent. Igen, annak a Jézus Krisztusnak, akiről ezt mondtam, hogy ő az igazi főszereplője ennek a történetnek is. Keresztelő János tanítványai már csak annyit tudtak tenni, hogy tisztességgel eltemették Isten kivégzett szolgájának a tetemét. És mit tett Jézus? Végigjárta az atyától rendelt utat. És mint hibátlan és szeplőtelen báránynak, Jézus Krisztusnak a drága vérén nyertünk megváltást, hogy szabaduljunk bűnbocsánatot nyerve. És ebben az Isten gyermeki szabadságban, Isten gyermekeinek a szabadságában járhassunk. Mert Jézus Krisztus megváltott, feltámadott a halottak közül, örök és új életet adott nekünk. Ő tud megtérésre vezetni ma is, és mennyei erejével, szent lelke erejével megerősíteni. Ő tud igaz és szent emberekké formálni. És itt fontos az a figyelmeztetés is, hogy megáll az Istennek erős fundamentuma, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a gonoszságtól mindaz, aki az Úr nevét vallja. Vagy a másik ige, szintén figyelmeztető ige, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Jézus Krisztus azért jött, hogy mi lássuk az Atyát. Az ő útkészítője volt Keresztelő János. Az ő útkészítője ma is minden valódi igehirdetés. És maga az Úr szól a szívünkhöz. De jó, amíg még szól. Közülünk senki ne kerüljön olyan állapotba, mint amibe Heródes került, hogy hozzá már nem szólt az Úr. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, megrendülten állunk itt, és csendesedünk el a Te színed előtt. Amikor mindezeket sorra vehettük az igéből, Keresztelő János és Heródes, Heródiás, Salomé történetéből, de mindezekben is ott volt a Te személyednek a hatalma. Hisz a rólad hallott hírek rendítették meg még Heródes, de akkor már nem tudott megtérni, mert elölte magában az igét. Könyörülj rajtunk, hogy közülünk senki el ne ölje magában az igét, ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem légy Te valóban a mi Urunk. És mi a Te követségedben, a Te tanúidként járjunk, forgolódjunk ebben a világban. Ne a test legyen, Urunk, itt követni indulunk. Lásd, Uram, mi lelkedet várjuk, aki hűn vezet. Hadd legyen ez igaz. Tégy igaz és szent emberekké, és még sokakat szerte a világon, mielőtt lejár a világnak adott kegyelmi idő, mielőtt jössz, és tiédet magadhoz veszed. Köszönjük, hogy eléd készülhetünk. Amen. Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket. Szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Nem kell bemutatkoznom a testvéreknek, itt nyírteleken legtöbben ismernek. Immár nyugdíjas lelkészként helyettesíthetek ma a mai istentiszteleti szolgálatban. Adámi László vagyok. Hadd ismertessem a hirdetéseket. Holnap hétfőn 17 órától asszonykör lesz Nyírtelken az evangélikus templomban, kedden pedig 17 órától bibliaóra. A vasárnapi istentiszteleteket az interneten közvetíti és rögzíti a gyülekezet. A gyülekezet honlapján később a hangfelvételek között meg lehet hallgatni, philadelphia.luterán.hu a honlap elérhetősége. Lelkészválasztó részközgyűlés lesz Nyírteleken és Kisvárdán július 17-én jövő vasárnap az Isten tiszteletek után. Hordozzuk imádságban, hogy az Úr vezessen bennünket, vezesse a gyülekezetet a lelkészválasztási kérdésekben és az új lelkész beilleszkedésében. Ha bármilyen kérdésük van a testvéreknek, keressék bizalommal a gyülekezet presbitériumának tagjait. És a lelkész választással együtt imádkozzunk egyházunk lelkész képzéséért is, a most szolgálatba álló fiatal lelkészekért is. A gyülekezet nyári gyermekhetére jelentkezők szülei július 10-e és 19-e között adják le a jelentkezési lapot, fizessék be a részvételi díjat, hozzák be a gyermek személyi igazolványát, lakcímkártyáját, tajkártyáját, hogy azt itt beszkenneljék a gyülekezet munkatársai, vagy az irodába küldjék el jó minőségben lefotózva minden oldalát, vigyenek el egészségügyi nyilatkozatot, amit a tábor előtti napon vagy a tábor reggelén adjanak le. Ha ez mind megvan, csak akkor vehet részt a gyermek a táborban. Uzsonnára való gyümölcsöt, száraz, sós és teasüteményt szívesen fogadnak a gyermekhét szolgálói a gyermekek ellátására. Egyebekben csendes heteket, alkalmakat hirdethetünk még. Biatorbágyon házaspári csendes hét lesz július 11-től 15-ig, tehát a most következő napokban. Női hét lesz szeptember 5-től 9-ig. A gyülekezeti alkalmak között a gyermekhét július 25-től 29-ig, és előre hirdetjük a csendes napot, amely augusztus 20-án lesz reménység szerint. Az eke alkalmaiból is hirdetünk néhányat. Holnaptól lesz családos csendes hét Pilis Csabán, szombatig, szombat ebédig, tehát 16-áig. A rákövetkező héten pedig ifjúsági hét lesz Pilis Csabán, július 18-ától 23-áig. Most is említjük, hogy imádságot kértek önmagukért, családtagjaikért, többen ezt a kézbe vehető bulletinen olvashatják a testvérek. És imádkozhatunk a járványban megbetegedett emberek és gondozóik, családjaik ügyéért, a háború miatt szenvedő családokért, hittanosok, konfirmandusok, gyülekezetünk ifjai ügyét is az Úr elé vihetjük. A lelkész választást, az egyházunk püspökeit, lelkészeit, vezetőit, a testvérgyülekezetek vezetőit és tagjait hitünk karjain imádságban hordozhatjuk az Úr előtt, és itt is említjük, hogy a gyülekezet tagjai kérhetik egymás között is a közben járó imádságot, kinek milyen lelki terhe, vagy éppen öröme van, amit szeretne a testvérekkel közösségben, imádságban az Úr előtt hordozni. Az Úr áldja meg a gyülekezet életét, és egyenként mindnyájunk életét. Most a 446-os ének első három versszakát fogjuk énekelni, további két versszakát majd az áldást követően. Isten békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk! Bizony úgy van, ahogy énekeltük, Urunk Istenünk, hogy csak a szeretet adhat boldogságot, a Te szereteted, mert anélkül nem is tudjuk, hogy mi az igazi szeretet. Annyi mindent képesek vagyunk szeretetnek nevezni, ami csak önzés, képmutatás, élvezetvágy, hatalmaskodás. Én csak jót akartam, mennyiszer mondja az ember, amikor a saját akaratát kívánta ráerőltetni a másikra. Könyörülj rajtunk, Te leleplezed igédben mindezeket is. Könyörülj rajtunk, amikor egyszülött fiad áldozatának ragyogásában lepleződik le igazán minden dolgunk. Mert ott mutattad meg az isteni szeretetet, amely szent, amely nem alkuszik a bűnnel, egy vonásnyit sem, de tökéletesen és mindenáron megmenteni akar. Köszönjük ezt a mentő szeretetedet. Ez mozgasson bennünket is, egymás iránt, meg ellenségeink iránt is. Ez a szeretet hordozza szent lelked munkája által az imádságainkat. Amikor könyörgünk a gyülekezetért, őrizd meg a közösségünket. Veled és egymással, hogy a világosságban járjunk, mert csak ott lehet közösségünk egymással, ahol és amikor az Úr Jézus vére megtisztít minket minden bűntől. Könyörgünk hozzád a lelkész választás ügyében. Te tanácsolj, kit-kit személyesen is, és a megszólított, meghívott lelkészt. Te készíts jót, áldást ennek a gyülekezetnek. Te adj újra elevenedést, Te adj újabb kegyelmi alkalmakat. Ne vondd meg tőlünk szent igéd, lelkünk igaz eledelét. Oly sok helyen látjuk, hogy lejárnak a kegyelmi alkalmak, és utána csak marad valami tengés-lengés, valami látszat, sok nyüzsgéssel talán, de az nem az életnek a nyüzsgése, nem az életnek a jelensége. Könyörülj egyházunkon, mert annyi helyen ezt látjuk benne. Hálát adunk neked azért, ahol igazán hangzik a Te igéd. Ahol valóban Jézus Krisztusról szól a bizonyságtétel. Ahol semmit le nem alkudnak törvényed szavából. Áld meg az ige hirdetőket. Könyörgünk a most szolgálatba álló fiatal lelkészekért is. Némelyikük nagyon nehéz, veszélyes helyzetbe kerül. Adj neki bölcsességet, akaratod keresését és fölismerését. Könyörgünk a vezetőinkért. Adj nekik bátorságot. Bátorságot a hit engedelmességére. Bátorságot, hogy igédet úgy vegyék ajkukra, hogy az hiteles legyen. Könyörgünk mindenütt szerte a világban, keresztény testvéreinkért. Oly sokat szenvednek hívő testvéreink, bántalmat, üldöztetést, elhurcoltatást, gyilkoltatást. Köszönjük, hogy mi itt még békében élhetünk, nem tudjuk meddig. Könyörgünk a háborútól szenvedőkért, sok-sok embertársunkért, menekülő, vándorútra kényszerült családokért, anyákért, gyermekekért, férjekért, apákért, akik nem mehettek a családjukkal, hogy védjék és gondoskodjanak róluk. És látod, Istenünk, annyi minden van még a szívünkön, itt is a magunk ügyei, azoknak imádságai, akik kérték az értük való imádkozást a gyülekezetben, és azok, akiket te helyezel a szívünkre, magunk is meglepődünk olykor, hogy juttatsz eszünkbe és helyezel a szívünkre embereket. Köszönjük, hogy mindazt, ami a szívünkön van, egybefoglalhatjuk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságban, az ő nevében eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr ragyogtassa reád arcát és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa arcát te feléd, és adjon néked békességet. Tehát a 446. ének 4.-5. versszakát énekeljük. Te hozzám minden nap kenyálásban is szállam, minden emlékeny jó, ahhoz kivételemet, segíts a szeretnék, tényleg te akarod, akihez jóborkod, mint én hozzám olynak. Megölöm mindenki, Jézus csak megváltódja. Kiváltatlan véré, mindjárunk ér pontokra. Szeretett jó Atya, áld meg a lélekkel, amely színesen tesz, jót minden
Erős vállalni Isten.